Példátlan migráns roham indult július 30-án és 31-én Európába. Két nap alatt közel 60 ezer zömében fiatal férfi áramlott Marokkóból a spanyolországi Ceuta enklávéba. A spanyol kormánynak az illegális bevándorlók kiutasítását korlátozó új intézkedése nyomán. A válságnak legalább 67 halálos áldozata van, a spanyol miniszterelnök azóta megnyugtatta a kedélyeket, a migránsok majdnem mind visszatértek Marokkóba. A jelenség azonban Európa szerte ijedelmet keltett, és több országot reagálásra késztetett, hiszen nem példanélküli az esemény, és bármikor megismétlődhet. Milyen politikai és jogi okok vezettek a marokkói fiatalok tömeges kivándorlásához, milyen folyamatokkal és következményekkel kell számolni itt Európában a jövőre nézve. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok, szakértőnk pedig Marsai Viktor, a Migráció Kutatóintézet igazgatója és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. Jó napot kívánok, köszöntöm a vonalban.
Jó napot kívánok, én is köszöntöm Önt és a hallgatókat.
Nem precedens nélküli ez a hihetetlen nagy beáramlás. Történt már ilyen, ugye, Ceutában egy néhány évvel ezelőtt?
Igen, 5 évvel ezelőtt láttuk az utolsó hasonló esetet, de azért azt érdemes aláhúzni, hogy ott nagyjából 8 és 10 ezer közti ember rohamozta meg a kerítést, illetve jutott be a tenger felől a városba, vagy próbált bejutni, tehát azért a mostani eset ez nagyságrendileg nagyobb, mint az 5 évvel ezelőtti.
Mi történt? Hogyan tudott ennyi ember ott megjelenni gyakorlatilag egy vagy két nap leforgása alatt?
Igen, ezt nagyon fontos aláhúznunk, hogy itt nem spontán eseményről van szó, tehát számos tényező hozzájárult ahhoz, hogy ez a válság kialakult. Ennek van egy nagyobb és tágabb geopolitikai kontextus, erről talán egy kicsit később beszélhetünk. A közvetlen kiváltók a spanyol legfelsőbb bíróság egy június végi döntése volt, ami arról szólt, hogy akik tengeren keresztül jutnak be Ceutába vagy Melillába, őket nem lehet automatikusan visszadeportálni Marokkóba, hanem le kell folytatni az adminisztratív eljárást, tehát lehet, hogy annak a végén ott találják magukat, de akkor is le kell folytatni az eljárást. És ugye ez a hír több hét késéssel kezdett megjelenni különféle közösségi média felületeken, amik egy részét ugye az ember csempésztek, és különféle hálózatok osztották meg a helyi lakossággal, illetve ugye a részben ott Marokkóban tartózkodó szubszaharai bevándorlókkal, és ez kulminálta aztán a július végi eseményeket. Tehát ez az egyik nagyon fontos szál a történetben, a másik nagyon fontos szál azonban, és ezt is érdemes aláhúzni, tehát hogy itt a marokkói hatóságok nem tettek semmit annak érdekében, hogy megakadályozzák ezt az átkelést. Érdemes aláhúznunk, tehát hogy mind Ceuta, mind Melilla, külső határ az egy erősen militarizált zóna. A marokkói hatóságok az elmúlt években is, ahogy említettük itt a korábbiakban 21-ben, de hát máskor is alapvetően félrenéztek annak érdekében, hogy ez a tömeg meg tudjon jelenni, és ráadásul azért még egyszer mondom, hogy 50-60 ezer emberről van, hogy csak azok, akik bejutottak.
Ez fizikailag hogy történt? Miért kellett a tengeren keresztül menniük, hogyha tulajdonképpen ez Afrika földjén van, ez a Ceuta?
Azért, mert a világ egyik legbiztosabban őrzött határkerítése állja útjukat, 10 méteres két darab határkerítés van, amin egészen fizikailag nagyon nehéz átkelni. Éppen ezért az elmúlt években már általában nem az történt, hogy megromozták a határkerítést, mert így sem tudtok átjutni rajta, hanem a tenger felől próbálkoznak, ahol ugye egy ponton túl nincs fizikai zár.
Utalt erre, hogy a közösségi oldalakon terjedt el ez a pletyka, a határ megnyitásáról szóló pletykák tulajdonképpen, és Pedro Sánchez, spanyol miniszterelnök úgy nyilatkozott pénteken, hogy a maffia tisztességtelenül értelmezte a nemrég hozott bírósági döntést. Tulajdonképpen elismerte Pedro Sánchez, hogy itt emberkereskedőkről van szó. Milyen volumenű itt ez az emberkereskedelmi hálózat, amelyik ezzel foglalkozik, hogy Spanyolországba szállítsa az embereket?
Különféle beszélések vannak arról, hogy mekkora pénzek mozognak az Európába, Észak-Afrikából irányuló embercsempészetben. Itt az éves szinten több milliárdos, mármint eurós üzletről van szó. És ezek a hálózatok, ezek aktívak, jól működnek. Ugye nyilván maguk ugye a bevándorlók egy rész is aktívan vesz részt ezekben a hálózatokban. Én egy picit azért azt érzem, hogy Pedro Sánchez a mostani esetben eltúlozza ezeknek a hálózatoknak a jelentőségét. itt azért alapvetően, nagyon egyszerűen kimondva, a Marokkó részéről egy hibrid támadás történt egy EU-s tagállam ellen. Tehát, hogy ezt most kerülgetjük a forró kártyát, de itt valójában ez történt. Tehát még egyszer utalnék erre a militarizált határa, tehát itt nem tűnik fel csak úgy 50-60 ezer ember úgy, hogy a marokkói hatóságok ne tudnának erről azonnal, és ne tudnának fellépni, ha akarnának. Ez most nem történt meg. 2021-ben is ugyanezt történt, a marokkói határőröknek hirtelen te a szünetet rendeltek el, és ennek következtében 80 ember tudott átkelni. Marokkó az egyik lieblingje az Európai Uniónak, Észak-Afrikában, a terrorizmus és a migráció ellen küzdelemben kulcs szerepet, vagy nagyon fontos szerepet játszik különféle stratégiai nyersanyagokban, mint a foszfát kitermelésben és szállításban Európában. Nagyon óvatosak az európai tagállamok, hogy hogyan kritizálják Marokkót. Nem véletlen egyébként, és ugye itt már akkor be is jön egy geopolitikai tényező, Nyugat-Szaharán a feletti marokkói fennhatóságot sorra ismerték el az uniós és nem uniós tagállamok, és Marokkó azt látja, hogy a migrációval, mint fegyverrel, a migráció instrumentalizálásával Spanyolországra, és egyébként az EU egészére tud nyomást gyakorolni. Ugye részben most is ez történt, hogy ne felejtsük el, ugye, hogy magas szintű spanyol látogatás történt pár héttel ezelőtt, ugye Algériában, Marokkó legfontosabb stratégiai riválisában. Többek között erre is volt egy jelzés az, ami most Ceutában történt.
Érdekes, hogy Algéria és a marokkói királyság között már másfél évszázada dúl a konfliktus. A volt spanyol gyarmatot, a nyugat-szaharait, amit ön mondott, ezt Marokkó ellenőrzi. Most Marokkó a válság kezelésére felvetette, hogy ők Ceutát is átvennék, és hogy át kellene adni Marokkónak, és ezzel megszűnne a probléma. Tehát itt nem csak a Nyugat-Szahara ellenőrzéséről van szó, hanem akkor azt mondják, hogy miért spanyolországi az a terület.
Igen, ugye ez egy próbálkozás volt, és ugye valóban azt látjuk, hogy a Spanyolország részéről ugye ez a két terület az, ami enklávéként megmaradt Észak-Afrikában a hosszas gyarmati uralom után. Ugye Marokkó az még óvatos volt, hogy nyílt területi igényt jelentsen be, de azért ez mindig felbukkan. És tehát azért gondoljuk bele, hogyha ezek a támadásoknak az intenzitása és gyakorisága növekedni fog, akkor fölmerül az a kérdés, hogy valóban Spanyolországnak milyen érdeke van abban, hogy ezeket a területeket megtartja. Ugye ráadásul ugye említettem Marokkónak ezt a Liebling helyzetét, ez nem csak EU szinten van így, tehát hogy hihetetlen erős támogatásra számított Marokkó diplomáciailag az Egyesült Államok részéről, különösen egyébként most a Trump kormányzat részéről. Az Ábrahám megállapodások miatt van ez. Ugye Marokkó azon kevés muszlim országok közé tartozik itt az arab világban, amik felvették a diplomáciai kapcsolatot Izraellel az Ábrahám megállapodások tükrében és keretében. Emiatt kapott egyébként ugye Rabat elismerést az Egyesült Államok részéről először Nyugat-Szahara fölött, amit aztán ugye mások is követtek, ami azt jelenti egyébként, hogy ugye Marokkó Izrael részéről is nagyon erős támogatást kaphat. A másik oldalról viszont ugye Spanyolország elkövette azt a hibát, hogy nem támogatta, és ugye Pedro Sánchez, hát azért valljuk be, nem túl bölcs módon, nagyon nyíltan kritizálta az amerikai és izraeli fellépést Iránnak szemben, vagy akár ugye a Gáza elleni háborút. Ugye voltak olyan NATO és EU államok, amelyek csendben, de Spanyolország nyíltan megtagadta a bázisa és légtere használatát az amerikai gépek elől.
Ez Donald Trump szóvá is tette nagyon keményen.
Így van, tehát hogy Spanyolország nagyon rossz pozícióból indul ebben a vitában, és hát ezt látjuk is, hogy gyakorlatilag nem volt szinte olyan ország, ami kiállt volna mellette. És azért ne felejtsük el, tehát ez is egy fontos történet, vagy része ennek a történetnek, hogyha megnézzük a spanyol bevándorlás politikát, egyik spanyol migrációkutató barátomat intézem, az elmúlt évek legnagyobb katasztrófája talán Spanyolország számára. És nem véletlen egyébként, hogy sokan emlegetik azt, hogy azért az, hogy Spanyolország itt két hónap alatt 1,2 millió illegális bevándorlót legalizált, és hát az előző évtizedekben is láttunk sok legalizációs hullámot, azért ez egy elég erős jelzés azoknak, akik megpróbálnak illegálisan bejutni Spanyolországba, hogy hát tegyük meg, mert előbb-utóbb rá fogunk tudni kerülni arra az útra, aminek a végén ott van a spanyol állampolgárság.
Így van, ez egy meghívó levél. Pedro Sánchez szocialista politikus, és egy spanyol ismerősöm elmagyarázta, hogy Spanyolországban mindenki baloldali kell, hogy legyen, mert a rossz emlékű Franco diktatúra miatt egyszerűen nem lehet jobboldalinak, meg konzervatívnak lenni, és ezért támogatják Pedro Sánchez-t, de Pedro Sánchez viszont a saját szélső baloldalának akar kedvezni, és ezért humanitárius okokból hozzák ezeket a migráció bevándorló párti intézkedéseket. Most ő azzal is magyarázta ezt a legalizációt, amit ön mondott, hogy 1,2 milliót mondott talán Viktor, hogy ennyit legalizáltak. Azzal magyarázta, hogy fogy a spanyol népesség, gazdaságilag szükség van munkaerőre, és most pedig azzal takarózott itt a válság kapcsán, hogy ja, hát ő nem az észak-afrikaiakra gondolt, hanem elsősorban a latin-amerikai spanyol ajkúakat akarta ő legalizálni.
Igen, ugye erre nehéz nem elmosolyodni a magát az embernek. Itt azért igen, megint pár dolgot emeljünk ki, tehát hogy ugye Spanyolország az egy bevándorló nemzetté vált az elmúlt 30 évben. Tehát 1998-ban, ami nem volt olyan rég, kevesebb mint 30 évvel ezelőtt, Spanyolországban a lakosság 3%-a volt külföldi, mint 1,2 millió ember. Tehát nagyjából az az arány, ami most Magyarországon. Ez egy nem jelentős arány. Most a változó bevándorlás politika eredményeképpen mára a spanyol lakosság 20%-a az, aki külföldi. Tehát 3%-ról ez felment 20%-ra, 10 millió külföldi van az országban.
De ezek nagyjából Latin-Amerikából jövő testvérnemzetek, vagy pedig ez az afrikai migráció?
Nem, ez nagyon jól hangzik, ugye, hogy Latin-Amerikából érkező testvérnemzetek. Valóban egyébként, ha százalékos arányt nézzük, akkor ők vannak a legtöbben, tehát nagyjából ilyen 35% környékén, de hát nagyon masszívan jelennek meg az afrikaiak, az ázsiaiak, és ugye más európaiak is. Ugye korábban egyébként az európaiak voltak a legtöbben, a 90-es évek végén, de aztán ez megváltozott. És ugye, a népességfogyás kapcsán, tehát a spanyol lakosság száma, tehát ebben a periódusban az 40 millióról 50 millióra növekedett. Tehát ha ezt a népesedési adatot nézzük, ez nagyjából ilyen harmadik világbeli országnak felel meg.
Az előregedésről beszélt, hogy gondolom az eredeti lakosság kevesebb gyereket vállal, és akkor szükség van egy friss húsra.
Igen, csak ugye itt is, ugye pont a mostani legalizáció előtt jöttek ki adatok, tehát hogy az érkezők jelentős százaléka, 30%-a az 45 éves vagy idősebb. Tehát, hogy itt azért megint felmerülnek kérdések, ugye az is felmerült, és ugye ezt is mostani legalizáció előtti kritikusok szemére vetették a szocialista kormánynak, hogy a legalizáltaknak nagyjából az 50%-a 4 éven belül eltűnik az országból. Mert ők ezt úródeszkának használják, hogy elmenjenek ugye egy legális tartózkodási engedéllyel mondjuk Németországba vagy Svédországba dolgozni.
Hát meg sokan Franciaországban kötnek ki a diaszporánál, hiszen pont az észak-afrikaiak francia ajkúak, arab és francia ajkúak, és ezért kézenfekvő Franciaország meg is volt ijedve rendesen a mostani esemény miatt.
Így van, meg azért most már nagyon elkanyarodtunk Ceutától, csak ez fontos, hogy a hallgatók értsék, de tessenek bele gondolni, hogy ugye a spanyol kormány ígérete az volt, hogy nagyjából 500 ezer embert tudnak legalizálni, mert hogy kb. Ennyien lehetnek papírok nélkül Spanyolországban. Most kiderült, hogy ez nem 500 ezer, hanem 1,2 millió ember. Tehát most tessenek végig gondolni, hogy milyen realitása van annak, hogy mondjuk egy 3-4-5 hónapos folyamat során itt sikerül ellenőrizni, hogy ez 1,2 millió ember közt nincsenek sorozatgyilkosok, terroristák, nem tudom micsodák. Nyilván a többsége csak azért jött Spanyolországba, mert tetszik nekik az európai életmód, az életszínvonal, a szociális ellátórendszer, de hát azért a nagyszámok törvénye alapján itt azért komoly nemzetbiztonsági kockázatot hordoz. Az EU tagállamok egyébként ezért is húzták be a kéziféket, és ugye Pedro Sánchez egyébként ezért is nem számíthatott túl nagy támogatásra a tagállamok részéről Ceuta kapcsán, mert hogy onnantól kezdve, hogy az ő státuszuk rendezve van Spanyolországban, ez azt jelenti, hogy a schengeni zónán belül ők szabadon fognak utazni. És amikor azt látjuk, hogy Olaszország most Ceutára hivatkozva felfüggeszti ugye a schengeni zóna alkalmazását Spanyolország számára, azért ez nem a ceutai bevándorlók miatt van, ugye Ceuta nem része a schengeni zónának, hanem sokkal inkább az 1,2 millió személy miatt, akik ezután szabadon fognak tudni utazni szerte szét Európában.
És akkor elérkeztünk az európai reakciókhoz és a megoldási javaslatokhoz. Schengen felfüggesztéséről beszélt Giorgia Meloni olasz miniszterelnök. Kérem, hogy emlékeztessen bennünket arra, hogy mi is konkrétan ez a Schengen, és hogy fel lehet-e függeszteni, mert nem biztos, hogy fel lehet így két oldalúan függeszteni.
Igen, ne felejtsük el, tehát hogy az, hogy most útlevélni és határellenőrzés nélkül utazhattunk, vagy esetenként múlt időben tudtunk, hiszen ugye például Németország is szállította a külső határain a határellenőrzést, ez ugye a schengeni kódexnek és a schengeni vívánnyoknak köszönhető, hogy egy egységes európai tér jött létre. Ugyanakkor a migrációs válság és a terrortámadások az elmúlt években ezt a rendszert, ezt folyamatosan ássák alá és rengették meg, és ugye idézőjelben ideiglenes jelleggel egyre több tagállam vezet vissza ellenőrzést a határain a schengeni zónán belül. És az ideiglenes jelleg ez esetenként most már 2-3-4 éves időszakokat ölel át. És ugye valóban az adott tagállam az egy oldalúan bejelentett, ugye be kell jön a bizottság felé jelenteni, hogy ő visszavezeti a határellenőrzést, és a bizottság egyébként most már elmondja sorra, hogy hát ezek ideiglenesen kellene, hogy működjenek, nem hosszú éveken keresztül folyamatosan meghosszabbítva, de azért odáig még nem jutottunk el, hogy a bizottság azt mondhassa egy tagállamonak, hogy nem ellenőrizheti a saját határait. Tehát a németek is bólogatnak, hogy hát igen, igen értik, de attól még ugye fenntartják a külső határaiknak, a határaiknak az ellenőrzését. Ugye Meloni most szintén ezzel próbálja ugye azért Spanyolországot revolverezni, és még egyszer mondom, azért nem elsősorban Ceutáról van szó, ami úgy itt a marokkói hibrid fenyegetés egyik eszköze, hanem általában a spanyol bevándorlás politikáról, és kicsit azért az is benne van, hogy most mindenki érzi, hogy hát a spanyolokon most lehet nagyot ütni, és akkor Donald Trump ennek örülni fog, tehát ennek is van egy ilyen dimenziója. Egyébként nem véletlen, hogy több spanyol azt mondja, hogy hát a fene egye meg, hogy lehet az, hogy mondjuk mikor Lengyelországgal szemben Belarus alkalmazta ezt a hibrid hadviselést, és tolta rá a lengyel meg a balti államok határára, Lettország, Litvániára, a közel-keleti és afrikai a Belávia járataival odarepültetett bevándorlókat, akkor Európa összefogott, most meg kritizálják a spanyolokat, de még egyszer mondom, azért a spanyolok nagyon, a jelenlegi spanyol kormány nagyon sokat tett annak érdekében, hogy idáig jusson a helyzet.
Egyébként ki lehet zárni valakit a schengeni egyezményből, a schengeni zónából, illetve kiléphetnek-e az országok egyoldalúan? Franciaországban is van ilyen hang, jobb oldali, most közelednek a választások, ők azt mondja, hogy ki kell lépni Schengenből, mert ez egy katasztrófa. Tehát lehet-e ilyet, vagy ettől szétesne Európa?
Persze, ezt meg lehet tenni, de nyilván ez az európai integráció egyik leglátványosabb eleme. Kapna egy nagyon erős torpedót, azért ne felejtsük el, szerintem a magyar lakosság jelentős része a kis túlzás alatt se tudja, hogy mi az, hogy útlevél, vagy határellenőrzés, ugye, mert hogy a schengeni zónán belül tudunk utazni. Most már inkább az szokott lenni, hogy uramatyán valaki elfelejt magával útlevelet vinni olyan helyre, hova kellene. És hogy ez ezzel valószínűleg egy hátralépés szenvedne el. Én egyébként azt gondolom, hogy ezek fenyegetések és jól hangzó populista ígéretek, senki nem szeretné, hogy ezt visszavezessék. És gondoljunk bele, hogyha most nem tudom, mert ezt a hallgatók jobban el tudják képzelni, hogyha az osztrák-magyar határon, ott Hegyeshalomnál megint ott lennének a kis határellenőrző fülkék, és egyenként kéne megnézni mindenkinek a dokumentumait. Tehát ez az áruforgalomra, a személyforgalomra, a turizmusra úgy óriási csapást tudna mérni. Ne felejtsük el, ugye megint csak magyar példa, hogy mondjuk a szerb-magyar határon, ugye, ahol megvan ez az ellenőrzés, ott milyen sorok tudnak kialakulni, vagy mondjuk Románia fele, mielőtt beléptek a schengeni zónába, milyen határellenőrzési procedúrákon keresztül menni, és képzeljük el, hogy ez egész Európába visszajönne. Tehát ez valóban az integráció egyik legnagyobb csapás lenne az integrációra nézve.
Nézegettem a francia reakciókat, és elsősorban ugye a mainstreamből, meg a macronista közegből, meg a baloldalról elsősorban a humanitárius szempontok kerültek előtérbe, hogy hát kötelességünk egy partnerországnak segíteni, és hogy jó a kapcsolat, de egyébként katonailag megerősítették ők is a határukat. Igen, viszont a lakosságnak több mint 50%-a elégedetlen a francia migrációs politikával, és lehet hallani olyan hangokat, okokat is, hogy nem humanitárius beengedni ennyi embert, mert nem tudunk nekik olyan emberhez méltó körülményeket, munkát adni, mint ami az ígéretekben szerepel, másrészt meg nem humanitárius Afrika felé se, hiszen onnan hiányoznak ezek a fiatal, életerős, potens emberek. Megjelenik ez Spanyolországban egyáltalán, és én mondtam, hogy baloldaliak az emberek, de nem biztos, hogy így van.
Nézzük, azért nem véletlen egyébként, hogy Pedro Sánchez azért ez a legalizációs hullám az 19-re húzott lapot. És hogy itt még egy nagyon fontos szempontot azért el kell mondani. Tehát, hogy ezek az emberek, akiket most legalizálnak, ők nem spanyol állampolgárságot kapnak, csak egy éves tartózkodási engedélyt. És ugye Pedro Sánchez mindig azt mondja, hogy ez szó nincs arról, hogy itt nagyon leegyszerűsítve új választókat nyernének maguknak, hanem itt csak egy valóban egy humanitárius, gazdaságpolitikai egyéb program zajlik. Na most ez nagyon jól hangzik, de a valóság az az, és azért mondjuk a Podemosnak a több képviselő is ezt így elmondta bele a kamerába, hogy a volt spanyol gyarmatokról érkezők, azok 2 év legális tartózkodás után már kérhetik az állampolgárságot. Tehát gyakorlatilag ebből most 1 év meg lesz. Az 1 évet egyébként arra kell kiasználni mindenkinek, hogy találjon valami folytatólagos státuszt. Most ez a gyakorlat azt fogja jelenteni, hogy hát 2 év múlva több százezeren fognak tudni ebből a tömegből szavazónak regisztrálni. Vagy bocsánat, állampolgárnak, és aztán meg majd szavazban. Tehát itt azért egy humanitárius álcába csomagolva egy nagyon erős reálpolitikai folyamat zajlik, és nagyon sok elemzést lehet erről olvasni, hogy mennyit segít a spanyol gazdaságom, nem tudom, micsoda a bevándorlás, nem segít rajta. És azt is elmondom, miért. Tehát ha a bevándorlás lenne a megoldás a spanyol munkaerőpiac, a demográfia egyéb problémáira, akkor annak már meg kellett volna oldódnia, hiszen ne felejtsük el, 98-ban 1,2 millió bevándorló, 2026-ban 10 millió bevándorló van az országban. Hát akkor Spanyolországnak kéne most az Európai Unió top gazdaságának, top működésű szociális ellátórendszerének, végtelen munkaerővel működő szociális otthonok, iskolák, nem tudom minek lennie, hiszen hát ők teljesítették a leckét, fölnyomták a 3%-ról több mint 20%-ra a külföldiek arányát. Most ha mégis azt látjuk, hogy a spanyol gazdaság bajban van, hogy folyamatosan azt halljuk, hogy demográfiailag nem áll jól az ország, akkor élhetünk a gyanaperrel, hogy a bevándorlásra nem lesz megoldás.
Az EU-s tagállamok belügyminiszterei kedden videokonferenciát tartanak, még ezelőtt a konferencia előtt beszélgetünk Viktorral, és a ceutai fejleményeket vitatják meg. 22-en kezdeményezték ezt. Magyarország benne van ebben, és egyáltalán az új magyar vezetés hogyan áll ehhez hozzá? Mire számíthatunk mi? Eddig nagyon kemény, határozott migráció ellenes politika volt. Most mi lesz a helyzet?
Igen, Magyarország is az aláírók között van, ugye a miniszterelnök úr is felszólalt a ceutai incidens kapcsán. És ugye, hogyha látunk erős kontinuumot az előző Fidesz-KDNP kormányzat és a Tisza kormányzat között, akkor az a migrációs politikában eddig egyértelműen megjelenik. Sőt, ugye itt a külföldi munkavállalók toborzása kapcsán és beutalók kapcsán hozott szigorítások révén itt még látunk egy szigorítást is az új kormány részéről. Tehát eddig ez egyértelműen a kontinuum. Nyilván az, hogy hosszú távon ez hogy fog kinézni, az nagy kérdés. Ugye ne felejtsük el, ugye Magyarország továbbra is fizeti az 1 millió eurós napi büntetést, vagyis hát levonják az EU-s nekünk kiutalt támogatásokból, és ez továbbra is ketyeg. És hát ugyanakkor a Tisza kormány azt mondta, hogy erre szeretne valami megoldást találni. Ha valóban szeretnének, ezt nehéz lesz kompromisszumok nélkül megcsinálni.
Marsai Viktorral, a Migráció Kutató Intézet igazgatójával és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatójával beszélgettünk. A kerengő külpolitikai beszélgetések véget ért, a technikus Fülöp Csaba, a zenei szerkesztő Szabó Ágnes volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.